Tegye fel a kezét, akinek az egy általános mondata, hogy na, most lecsippantok az alvásomból, aztán holnap majd esetleg egy kicsit később kelek, vagy ha most ezt megcsinálom még éjszaka a nyugalomban, akkor ennyivel előrébb leszek, és holnap már nem kell vele foglalkozni. Na, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hány embernek van fent a keze. Valószínűsítem, hogy sokaknak, és hogy ez egy általános probléma az, hogy hogyan alszunk. Tudom, nagyon sokat beszéltek erről már, meg nagyon sok cikk szól arról, hogy az alvásminőség hogyan romlik, hogy mit tehetünk azért, hogy jobban aludjunk, hogy ne telefonozzunk már az alvás előtt, szóval értem, hogy ez egy lerágott csont, de nem véletlen lerágott csont. Oké? Úgyhogy most az alvásról fogunk beszélgetni, az alvásminőségről, az alvás hatékonyságról és arról, hogy ha nem alszunk jól, akkor annak milyen hatása van a család életünkre, a magánéletünkre és a gazdaságra. Ja, körülbelül ez lesz a következő 20 percben. Kun Zoltán fenntartható teljesítménymentor és alvás szakértő a vendégem. Szervusz, Zoltán!
Köszönöm szépen, a megkívást, örömmel vagyok itt, szia!
Na, mit szólsz ez a felvezetőhöz? Ugye ez van, ez az általános vélekedés, hogy az alvásból mindig le lehet faragni, elég, meg az evésből.
Igen, elég gyakori, mert ugye ezt tudjuk, hogy aludni szoktunk néha, de hát ezt tudatosan aludni, néha. Meg odafigyelni, igen, az már általában mindig mást, mindent meg akarunk csinálni, mindent is meg akarunk csinálni az életben, és a végén, ami marad, az jut az alvásra.
Ez milyen igazságtalan, nem? Azért, mert azt gondoljuk, hogy akkor csinálunk a legkevesebb dolgot, nem? Tehát ezt végig gondoltam egyszer, hogy vajon miért az az utolsó? Ugye évente van egy konferencia, ahol szóba kerülnek azok a számok, hogy ki hogyan, vagy hogyan alszik a társadalom, milyen alvás
statisztikák, igen.
Születnek, és hát azért ez ilyen lejtmenetben van, és ez nagyon furcsa, mert hogy azért az információs társadalomról már idestova 20 éve beszélünk, tehát hogy azóta azért van közösségi média, tehát most már nagyon nem lehet új dolgokra kenni, persze mindig vannak újítások, de nagyon érdekel, hogy arra az elmúlt években volt-e bármi statisztika, hogy miért mentünk lejtmenetben az alvás terén.
Igen, nagyon sok statisztika, egyéni mérés és kutatás van a témában, és a COVID előtt már elkezdődtek ezek a mérések, tehát ugye több mint 10 éve vannak különböző magyarországi mért adatok arról, hogy hogyan alszunk, és nem véletlenül mondtam a COVID-ot, mert hogy az látszik, hogy nagyon, nagyon brutálisan elkezdett romlani a COVID hatására az alvásunk. Ugye megjelent a egyre több stressz, szorongás, idegrendszerünk nagy terheltségben van, nem is mindig érezzük ezt, de egyre többen már konkrétan nagyon fáradtak, vagy gyakrabban fáradtak, és egyre többen keresnek megoldást az alvás problémáikra. Tehát egész egyszerűen el lehet mondani, hogy például az elmúlt években a COVID, a háborúnak a hatása mentálisan, a szorongás és ugye az inflációnak a nyomása, ezek mind begyűrűztek a nappalainkba, és bent vannak az éjszakánkban is. Kicsit olyan, mint van ez a tanmese, hogy a békát, amikor odarakják ugye a forró vízbe, hogyha szépen elkezdik növelni a hőmérsékletet, a béka nem ugrik ki, mert ugye csak lassan.
És egyszer csak megfő.
Amúgy állítólag ez nem igaz, ez a tanmese, de az, hogy hozzászokunk ahhoz, de észre se vesszük, hogy mennyire hozzászokunk ahhoz, hogy nem alszunk rendesen, a hatásai viszont egyre durvábban kijönnek a mindennapokban.
Lehet azt standardizálni, hogy mennyi alvásra van szükség egy felnőtt embernek? Ez a 8 órát mondják, de valaki azt mondja, hogy 7 óra. Ez egyénre szabható?
Hát mondjuk a alvás ajánlások szerint 7-9 óra a 18-65 év közötti felnőtteknek. Ugye ez gyerekeknek ez több, idősebbeknek ez kevesebb, de az a 7-9 óra az ott már nagyon egyéni eltérések is lehetnek, és jobb baj az, hogy Magyarországon egy 7 óra 21 perc a mért alvás idő, és ennek csak az 53%-a az a mi regeneráció, tehát a gyakorlatilag nem hatékony az alvásunk, tehát keveset is alszunk, éppen hogy eleget, de annak nagy része sajnos nem hatékony. Úgyhogy igazából mondhatunk statisztikai adatokat arról, hogy mennyit kellene aludni. A nap végén azt látjuk, hogy az emberek nagyon nagy része kifejezetten rossz hatékonysággal alszik.
Érdekel, hogy a COVID előtt mi volt? Tehát, hogy azt mondtad, hogy romlott az alvás, vagy romlottak az alvás statisztikák a COVID után a szorongás, a stressz miatt, de azon túl, hogy majd szeretnék arról is beszélni, hogy hogyan lehet erről lejönni. Tehát ez, hogy lehet ezt a statisztikát javítani, ha már így 5 évvel a COVID után vagyunk. De előtte milyen volt?
Ugye az a helyzet, hogy a magyarok, ugye összehasonlítva nemzetközileg is, alapvetően kicsit stresszesebb nemzet, és azt is jelenti,
hogy... Történelmünkből adódóan?
Hát ez most történelmünk, gyakorlatilag lehetnek genetika, de inkább azt mondanám, hogyha a kultúrát és a társadalmat megnézem, minden bizonnyal benne van egyfajta ilyen bezárkózottság talán, tehát ez inkább szóval ez lett talán egy kicsit megkülönböztető oka, de nyilvánvalóan ennek az gazdasági jelentősége is van, ugye, hogy hogyan érzük magunkat úgy általában a mindennapokban. Azt lehet látni, hogy a stressz mutatóink azok mindig is nagyobbak voltak, mint mondjuk több nemzetközi vagy európai országgal összehasonlítva, de ugye ehhez most már hozzáromlottak az alvás mutatóink is, és azért mondom ezt a kettőt így egymás mellett, mert az idegrendszerünk szempontjából a stressz és a regeneráció egyensúlyának kéne jónak lenni, de nálunk az egyenlet mind a két oldala elbillen, és most már ugye 13 óra 38 perc a napi stresszben töltött idő, ami 12 óra volt még 2015-ben, ugye kérdezted a korábbi adatokat. Igen. Tehát a stressz terhelésünk az nagyon brutálisan megnőtt az elmúlt gyakorlatilag 10 évben.
Mondjuk ez nem tűnik soknak, ez egy óra különbséget
mondtál. De hogyha az idegrendszernek a működését nézem, egyszerűen nem tudja kompenzálni a szervezet, tehát ugye szépen fokozatosan, most már tudná egy olyan 30%-nyi regenerációval ezt, mert nem kell 50-50-nek lenni, ez nem egy olyan egyensúly. Az idegrendszernek van egy jól szervezetben összerakott mechanizmusa, hogy képes a terhelést kompenzálni, de ez egy 30%-nyi regeneráció kell legalább, és ez csak 23. És hogyha ezeket ugye matematikai játszhatunk a számokkal, de hogyha ez így folyamatosan napról napra egy deficitet visz az ember magával, és most nyilván általánosan beszélek, mert van, akinek jó regenerációja, nyilván ilyen is, de hogyha átlag magyart nézünk, akkor azt jelenti, hogy fokozatosan egy alvás adóssága van, tehát napról napra, hónapról hónapra, évről évre, és az a probléma ezzel, hogy nagyon sok olyan betegség, mert nagyon sok olyan probléma az, amit nem egyből, nem egy tünet ugyanek, mint egy baktérium vagy egy vírus, az gyakorlatilag szépen erodálódik a működésünk, és egy kisebb mondjuk probléma, az ledönti az egész szervezetet. És ugye ezért vannak a nagyon durva rossz indulatú daganatos és krónikus betegségek, amikben ugye vezető halálok Magyarországon, és amiben sajnos szintén rosszak vagyunk. Tehát ezek összefüggnek. Tehát ez a helyzet, hogy nem véletlenül rossz az egészségi állapotunk, mert egész egyszerűen több stresszbe vagyunk, és egyre gyengébb alvással tudjuk ezt csak kompenzálni.
Maradjunk egy nagyon picit a stressznél, ugyanis az evolúció során volt szerepe a stressznek. Mennyinek kell lennie a stressznek?
Hogy az a baj, hogy a stresszben töltött időnk, mi egy bizonyos ideig stresszben vagyunk, teljesen normális, de nem térünk vissza, nem egy megnyugvó állapotban megyünk vissza, hanem egy kicsit magasabb stresszterhelésben maradunk. Tehát igazából, akkor a kardfogótól is annak idején elment, akkor megszűnt a veszély, és az ember stressz szempontjából visszajött a regeneráció állapot, szépen lenyugodott a szervezet, és ugye lehetett a következő aktivitásra felkészülni. De ez a folyamatos bekapcsolt állapot, amiben be vagyunk, és ugye mondtad a kütyük, hogy például mindenkit ugye nem kéne annyit kütyűzni, meg telefonozni, de ez is csak egy példa arra, hogy amúgy ezek mind bekapcsolt stressz állapotot jelent, és igazából a regenerációnak nincsen tere. Tehát úgy értem, hogyha folyamatosan bekapcsolt állapotban vagyunk, ha folyamatos stressz hatások érnek minket, akár kívülről, akár belülről, akkor egész egyszerűen nincs lehetőség arra, hogy a regeneráció az kompenzálja ezt a stresszt. Tehát nem csak az a mennyiség számít, hanem a szokásaink, hogy ez folyamatos szinte, és csak tényleg akkor mindent hátrapirolizálunk, és beesünk az ágyba, és úgyhogy már holnap megint nagyon sok mindent kell csinálni. Tehát igazából ez a helyzet, hogyha ebből nem jövünk ki, ebből a mókuskerékből, az komoly problémákat eredményez, szinte függetlenül attól, hogy amúgy vannak-e például táplálkozásban egészséges szokásaink. Tehát, hogy meg tudjuk trollkodni a saját életvitelünket akkor, ha erre nem figyelünk. Tehát, hogy igyekszünk mondjuk nem szénhidrátot kevesebbet fogyasztani, meg cukrot kevesebbet tenni, de közben meg nem figyelünk az alvásunkra, ugyanúgy nem fogunk fogyni, ugyanúgy el fogunk hízni, ugyanúgy lesznek egészségügyi problémáink.
Azt mondtad még az adás előtt, hogy napközben is ki tudunk hatni a saját alvásunkra. Mit értettél ez alatt?
Igen, ugye az idegrendszer szempontjából ugye onnan indulunk ki, hogy a stressz az egy szimpatikus idegrendszeri állapot, ez így működik a szervezetünk. A paraszimpatikus állapot pedig, amikor töltődünk, regenerálódunk, és ennek a legjellemzőbb időszak az alvás. Tehát a szimpatikus és paraszimpatikus állapotban van az idegrendszerünk folyamatosan, és úgy, hogyha éjszaka mondjuk nem jól alszunk, nem jó minőségben alszunk, vagy esetleg kevesebbet alszunk, hogyha napközben is vannak ilyen paraszimpatikus regeneráló állapotaink, akkor ezt így ki tudjuk egészíteni. Tehát ezt nem tudjuk mondjuk meghekkelni, hogy nem éjszaka nem alszunk, hanem napközben próbálunk valahogy töltődni, de ki tudja ezt egészíteni. Egy ilyen lett például az, hogyha ilyen van ez a power nap, ez a gyors alvás például, amit az ember csinálhat mondjuk ebéd után, ez abszolút nagyon hatékony és nagyon hasznos, de lehetnek olyan tevékenységek, amik az embert tölti, tehát hogy nem lemeríti, hanem tölti, és ezt nem feltétlenül érezzük, de ha például az én idő van, amit én szeretnék csinálni, és nem megfelelek a munkahelyemben, meg a családomban, meg a bárhol, hanem hogy ténylegesen úgy érzem, hogy meg azzal foglalkozom, ami nekem jó, vagy olyan hobbi, vagy olyan passzív tevékenységek, meditáció, jóga, a nőknél a kozmetikus, a fodrász, amikor babrálják a testünket, gyakorlatilag, tehát amikor picit kikapcsoljuk ezt a folyamatos bekapcsolt állapotot, az lehetőséget ad arra, hogy ilyenkor regenerálódjunk, és ezek számítanak az egyensúlyban, ezek a percek, akár órák, ezek szintén ezt ki tudják egészíteni. Ezt már lehet mérni, ezt nem tudtuk, hogy ez hogyan működik. Tudtuk, hogy van az idegrendszernek két állapota, de most már ezt lehet objektív adatok a szenzorokkal mérni, és abból lehet már tanulni, hogy akkor mit kéne változtatni ahhoz, hogy a regeneráció mondjuk jobb legyen. Az alvás tudatosítás, amikor odafigyek a mindennapokban, azért ez nagyon fontos. Tehát a rendszeresség például tényleg fontos az alvás higiénia szempontjából, hogy lehetőleg megfelelő mennyiséget és minőségben folyamatosan tudjunk aludni, de ezt nem mindig tudjuk tartani. Vannak kihívások, betegségek, munkahelyen meg kell felelni, korábban kell kelni, gyereket el kell venni, tehát vannak, amikor ez meghekkelődik, vagy meg inkább elmozdul ez a rendszer, és amikor mi nagyon fáradtak vagyunk, akkor jó, hogyha vannak ilyen rekreációs technikáink, hogy például elutazunk, vagy kicsit megpróbálunk kikapcsolódni. Nyilván, hogyha túl nagy differencia van a hétköznap meg a hétvége között, az sajnos nem jó. Viszont a kognitív megújulásunk szempontjából a rövid pihenések is segíthetnek. Tehát, hogy azt a stressz megküzdéshez nem adnak elég muníciót, de ez egy ilyen szünet, amikor picit tényleg megállt parancsuk, és kicsit elvonulunk a világtól, az jó tud lenni. A legjobb persze az, hogyha olyan szokásrendszerünk van, ami megújítja nem csak a regenerációnk, nem csak az idegrendszerünket, hanem a gyakorlatilag az érzelmeinket, a kapcsolatainkból is regenerálódunk, tehát kell egyfajta tényleg stop, amikor azt mondom, hogy most pihenünk, most nyugi van, most nem pörgök tovább, erre nagyon nagy szükségünk van.
Ismertem olyat sajnos, aki nagyon stresszes életet élt, és egy ilyen stresszes időszakban elmentek nyaralni, és a nyaralás első napján szívrohamban meghalt. Ez feltételezem, hogy nem a véletlen műve.
Nem. Hát ez biztos, hogy például Amerikában nagyon régóta a statisztikából látszik, hogy az életkor szempontjából a legnagyobb esélye akkor hal meg az ember, amikor nyugdíjba vonul abban az évben. Tehát, hogy ez egész egyszerűen, mert arra vagyunk berendezkedve, hogy folyamatosan kell csinálni valamit, és amikor hirtelen ez mondjuk így véget ér, vagy változás van benne, vagy most ki kell ebből kapcsolni, akkor néha tényleg van ilyen sokszerű lehet az ember szervezet. Nyilván azért ez eddig, tehát nem gyakori, hogy valakivel ez történik, de teljesen érthető, hogy a sok hatás, ami ugye a hétköznapok dinamikájához képest, főleg, hogy az ember nem készül erre, tehát azért ez jelenthet ilyen problémákat is például.
Sok hatás alatt azt is értjük, hogy nem rosszabb a helyzet, hanem sőt, a szervezetünknek jobb az, ami történik, és ezzel együtt ez egy sok hatásként értékelhető.
Igen, itt számítom, hogy a szubjektíven megélt érzések is számítanak, tehát a fiziológiailag, hogy milyen hatással van a szervezetünkre, meg hogy hogyan éljük meg. De minden ebből a szempontból számít, és tehát tényleg nincs új a nap alatt, tehát a nap végén tényleg oda fogunk visszajukadni, hogy a természetes életmódnak az igénye, az, hogyha nem figyelünk rá, előbb-utóbb valamilyen módon úgy is jelet fogunk kapni, hogy ehhez vissza kéne valamilyen módon térni.
Napnyugtával alvás, napkeltével
pontosan. A cirkadián ritmusunk például az embernek a biológia órája, azt most már egyre többet kutatják, 2017-ben kaptak Nobel-díjat is például ennek a kutatásáért, mert tudjuk, hogy, és visszatérve mondtam, a hétvége, hétköznap dinamikája, hogy például a hétvégén gyakran azért alszunk gyengébb alvás minőségben, pedig ugye többet alszunk, mert rosszkor alszunk, eltolva alszunk, tehát túlságosan is például később fekszünk le jellemzően, mert mindent be akarunk pótolni, mert buli van, meg parti van, az alkohol szintén nem tesz jót az alvásnak, és hogy igazából az van, hogy később fekszünk le, és később, sokkal később kerünk. De az cirkadián ritmusunknak jellemzően megvan egy olyan maga ideje, hogy például a stresszhormon, a kortizol mikor termelődik a reggeli órákban. És ugye például a reggeli órákban mi tovább alszunk, de már a hormonálisan már elkezdődik a kortizol termelése, az már nem tud olyan pihentető, mély pihentető alvást tenni. Úgyhogy igazából akárhogyan is nézzük, ez mind arról szól, hogy az idő, tehát az időzítés, a természetes működésünket minél jobban odafigyelünk, ez annál többet tudunk ebből kivenni, annál jobb lesz a hatékonyságunk, annál jobb lesz a produktivitásunk, annál tovább fogunk élni. Ha meg erre nem figyelünk, akkor meg jönnek a problémák. Tehát igazából itt nincs olyan, lehet ilyen kisebb-nagyobb hekeket megcsinálni, de a rendszer össze fog omlani, vagy nagyon jó lesz, ha jól csináljuk.
A Portfólión írtál egy cikket, ezt ajánlom mindenkinek szeretettel. Ennek az a címe, hogy válságban van az alvásunk, és ez már nem csak nekünk lehet fájdalmas. Egy picit majd a gazdasági vonatkozásokra is kitérnék, még maradék néhány percben. De van itt egy nagyon fontos kijelentés, amivel napközben nem küzdünk meg, azzal éjszaka nézünk szembe, úgyhogy nem is tudunk róla. Ugye ezek, amikor görgetjük tovább a problémákat. Oké, ez van, ezt tudjuk, és ez tényleg egy ilyen alapvető stresszben tart bennünket. Van erre ellenszer?
Hát vannak ellenszerek, az először is például, hogy jó, hogyha szembenézünk azokkal, amivel nem akarunk, vagy ugye nem tudunk, vagy nem figyelünk rá. Tehát ugye azért akárhogyan is nézzük, de bevisszük az éjszakánkba azokat a gondolatokat, amik napközben zaklatnak minket. És ebben van olyan is, amit nem is olyan klasszikus, hogy probléma meg gond, hanem egész egyszerűen mondjuk a rengeteg pörgetett TikTok videó, meg a Netflix tartalom, ezek mind hatással vannak ránk, amit azt gondolnánk, hogy ez nekünk csak egy szórakozás, de valójában ugyanúgy.
Folyamatosan stresszben tart.
Hát folyamatosan egy impulzus, ami az agynak dolgoznia kell. Az egy arra reagálni
hát
kell.
Ráadásul a tartalom sem mindegy. Tehát, hogyha akár a közösségi média, bármelyik közösségi médiát végigpörgeted, azért gyakori az agresszív, meg az olyan tartalom, ami igazából nem jó.
Nem jó, de mégis, mert ugye az algoritmus úgy van kitalálva, hogy ez, hogyha fogyasztjuk, és akkor még ad be újabbakat. Tehát igazából ezt, ha ebből ki kéne lépni egy kicsit, tehát időközben meg tényleg határokat kéne szabni abba, hogy mi az, ami nekünk megfelelő ebben a folyamatos pörgésben, de például, hogyha ilyen hatások érnek, ezeket, ha túl sok hatása, túl sok inger van, akkor azt valamilyen módon az agynak fel kell dolgoznia, és éjszaka szokta feldolgozni, az alvásunknak a második felében jellemzően. Tehát az agynak nagyon aktív időszak az alvás ilyenkor. Tehát nem, ez nem egy, hogy csöndben vagyunk, azt fekszünk, és agyunk is pihen, nem. Pont, hogy akkor dolgozza fel a napi inboxot, ami ér minket. Úgyhogy amit meg tanácsként tudok tenni legjellemzőbb szempontból, hogy hogyan tudunk ebből kijönni meg ezen kívül, a mozgással. Mondom, hogy nincs főnap alatt, tehát ugye ezt hallottuk már nagyon sokáig, hogy mozogni
kéne. Igaz.
De nem véletlenül igaz, valóban így van, mert hogyha gyakorlatilag fizikailag is terheljük magunkat, akkor mélyebbre tudunk menni, tehát akkor a sokkal többet tud, nem csak mély alvásban lenni, hanem egyszerűen pihentetőbb lesz az alvásunk, és akkor az éjszaka második felébe kisebb eséllyel jövünk, amikor van, ugyanis alvásciklusok vannak, tehát nem homogén az alvásunk, vannak alvásciklusok határain, könnyebben megébredünk, felszínre jövünk, hogy így mondjam, és hogyha viszont eléggé fizikailag is le vagyunk fáradva, nem azt mondom, hogy hullak kimerültek, hanem egész egyszerűen tényleg van egy jó összerakott napunk például, akkor azt jelenti, hogy ezek a feljövő állapotok, ezek azért mégsem töredezik szét az alvásunkat.
Gazdasági vonatkozások, okay. Még az utolsó egy-két percben. Erről is szó van ebben a cikkben, viszont most próbáljuk meg összefoglalni, hogy pontosan hogyan is hat ki a rossz alvás, akár egy vezetőről van szó, akár egy munkavállalóról, a karrierünkre, hogyan hat ki a gazdaságra, hogyan lesz kevésbé hatékony egy cég, hogyha nem kialudt emberek dolgoznak benne.
Folytathatom akkor az agyról, vagy agyból, ahogy az előbb mondtuk, tehát hogy a szervezetünknek a kognitív képességének a megújulása, tehát hogy tudjunk másnap bevethetőek lenni, az az előző napi alváson múlik. És hogyha egy vezető döntéseket hoz, már például elég gyakran hoz döntéseket, az, hogyha nem megfelelően alszik, akkor egyszerűen nem hatékonyan működik az agya. Tehát egész egyszerűen...
Trump mennyit aludhat?
Hát az jó kérdés, tényleg nem tudom, hogy Trump mennyit aludhat, de szokták mondani, Elon Muskot is, mert szokták mondani, a Schwarzenegger itt volt 2015-ben, és ő is azt mondta, hogy neki nemrég 6 óra alvás, akkor alud gyorsabban. Én ezeket nagyon-nagyon nem szeretem, ezeket a híres emberek példáját több ok miatt. Egyrészt, hogy teljesen más az ő egyedi, mondjuk napi rendjük például, mint akár egy átlag emberi Magyarországon. Kettő, gyakran ugye az van ilyenkor, hogy például vannak genetikai, tehát 1-2%-ban a genetika pont segít valakinek, meg amúgy nem mindig...
És ugyanazt várja el az összes többi embertől.
Így van, és ugye ami valakinek jó...
Micsoda butaság.
És ugye ami jó valakinek, mert ő ezt így szokta meg, abból egyáltalán nem közül. Teljesen más az életmódunk, a napi ritmusunk, a döntéseink, a családunk, a munkánk, a stressz, ami ér minket, tehát hogy semmi nem következik zéro abból, hogy valaki hogy alszik egyedi módon. Inkább érdemes kiindulni az adatokból, és visszatérve tehát akkor a gazdasági hatásokra, amit még lehet látni, hogy egyre több a presentism jelensége, ugye, amikor benn van az ember a munkahelyen, de hát igazából nem nagyon tesz hozzá sok mindent az egészhez. Ez általában Magyarországon is egy ilyen 30-35% a munkaerőnek kb. Ebben az állapotban van, aminek egy része motivációs probléma, mert egyszerűen nem érdekli az egész, vagy nem a munkát nem annyira szeretné csinálni, de gyakran azért van ez a presentism, mert hogy el vannak fáradva az emberek, és tényleg nincs energiája, és hogyha nincs energiánk, az előbb mondtam ezt a hozzászokódunk ahhoz, tehát sokan azt szokták mondani, nekem elég 5-6 óra alvás, mert megszoktam. Aha. Igen, de ez úgy működik a szervezet, hogy ha naponta 5-6 órát adunk a szervezetünknek, akkor ezzel fog elketyegni. Gyönyörűen adaptálódik a szervezetünk, egy adaptív csoda az emberi szervezet, és hogyha azt mondja, hogy ennyit kapok, akkor ebből fog működni. Csak ez sokkal alacsonyabb szint. Tehát sokkal, a produktivitásunk sokkal gyengébb. Sokkal több lennénk képesek.
Tehát nem kell azért büszkének lennünk magunkra, hogy nekem ennyi is elég?
Hát alapvetően nem. Amúgy van, akinek vannak egyéni különbségek. Nyilván nem akarok mindenkit ebbe a helyzetbe behúzni, de az embereknek a 80-90%-a teljesen igaz, hogy az 5-6 óra biztos, hogy nem elég kevés az alvás. Ugye nagyon sok kutatás adat van, hogy mennyi eséllyel leszünk betegebbek, hogyha 4-5 vagy 6 órákat alszunk. Tehát igazából lehet ezt nem elhinni, vagy lehet azt mondani, hogy én biztos különböző vagyok a sok-sok több millió emberhez képest, de inkább azt mondanám, hogy érdemes erre odafigyelni, és hogyha egy picit elkezdünk többet aludni, meg alvás minőséget fejleszteni, ez nagyon fontos, a minőség a legfontosabb talán, akkor lehet, hogy talán több energiánk ez, és de sokkal többet tudunk, és egy teljesen más szinten tudunk dolgozni. És ez a gazdaság szempontjából óriási jelentőségű, és nem beszélve arról, ami a legnagyobb probléma alapvetően a gazdasági hatásokat nézem, hogy azon emberek, akik az alvás problémájuk van, és vagy a stressz miatt lesz alvás, vagy az alvás miatt stressz problémájuk, gyakorlatilag kiesnek a munkahelyről, a betegszabadságok számában, mindenben egész egyszerűen tetten érhető az, hogy nem lesznek jelen, mert hogy betegek, mert hogy hiányoznak a munkahelyről, pontosan azért, mert hogy elfogyan az energia, vagy pedig oka van, vagy még következménye van a rossz alvásnak.
Ez egy végtelen téma, Zoltán.
Így van.
Visszajössz még?
Örömmel nagyon.
Jó, most lejárt az időnk, de nagyon köszönöm, hogy itt voltál. A fontos dologról, az alvásról beszéltünk, az ébredést meg megtartjuk akkor, nem tudom, jövő hétre.
Örömmel, köszönöm szépen.
Vagy valamikor beszéljünk majd. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Kun Zoltán alvásszakértővel, fenntartható teljesítmény mentorral beszélgettünk. Ez volt mára is egész hétre a szabad esés, úgyhogy vigyázzatok egymásra és magatokra. Szevasztok!